Lukács evangéliuma, második rész, 21. verstől olvasom a 39. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy a te fiad az Úr Jézus Krisztus nevében jöhettünk most össze. Köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk közösségben az amerikai testvérekkel, mint a te néped, a te választott néped, amelyet a Krisztus nevéről neveznek el. Kérünk téged azért, Urunk, hogy tedd áldottál a mi együtt töltött időnket. Tedd alkalmassa a mi lelkünket, a mi szívünket arra, hogy rád figyeljünk. Te segíts nekünk abban, hogy ami a hét terhe, ami a napoknak a gondja, ami elvonja a gondolatainkat, ami nehézséget jelent nekünk, vagy akár más örömet, azt tudjuk félretenni. Hadd legyél csak te, ami örömünk. Ahogy énekeltük, a te kegyelmed elég nekünk. Uram, hadd kérjelek téged, testvérünkért, az ige hirdetőért, kérünk téged azért, hogy amit rábíztál, amit át akarsz adni rajta keresztül, hadd szóljon az most rajta keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak itt, hanem az egész országban és az egész világban szólod a te igédet. Dicsérünk téged azért, mert a te igéd nem tér vissza dolga végezetlenül. Köszönjük, hogy olyan gazdagon megáldasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk ma reggel is. Hálásak vagyunk neked, Urunk, ezért. Hadd imádkozzunk, Urunk, az országunk vezetőért. Adj nekik bölcsességet. Adj nekik olyan tanácsadókat, akik téged félnek, benned hisznek. És add, Urunk, azt a kegyelmet, hogy a vezetőink hozzád forduljanak, az életüket rá tudják bízni. Ámen.
Szokás az, hogy az elhangzó szolgálatnak valami rövid címet próbálunk adni. Most ezt nem küldtem el, azért ezen a papíron nem jelent meg. De hogyha valami címet kellene adnom ennek, akkor azt mondanám, hogy két átadott élet, akikről itt szó van, és akik a mai beszélgetésünknek a középpontjában fognak állni, természetesen Jézus Krisztus mellett és Isten mellett. Lukács evangéliumát nemrég kezdtük el újra olvasni, és ez sok tekintetben egy különleges evangélium. A szinoptikusok közé tartozik, tehát a Máté, Márk, Lukács, amelyek többé-kevésbé párhuzamosan adnak elő dolgokat. Mégis vannak olyan dolgok a Lukács evangéliumában, amik csak itt szerepelnek, sehol máshogy nem tudunk róluk. És tudjuk azt, hogy például ilyen maga Zakariás és Erzsébet története, Mária látogatása Erzsébetnél, aztán ilyen részlet a Magnifikátnak nevezett Mária éneke, ami ugyancsak nem szerepel más evangéliumokban. Ilyen ez a történet, amiről ma beszélünk, Simeon és Anna története, vagy a 12 éves Jézusnak a templomban való megjelenése. Gyanítható, nem tudjuk, de miután Lukács már az evangélium elején elmondja, hogy ő igyekezett nagyon pontosan történészként is, mert orvos volt ugyan alapvetően, de akkoriban azért ez a polihisztorság nem volt olyan ritka talán, mint manapság. Igyekezett utána járni, és vannak is könyvek, amelyek kimutatták, hogy az ő módszere sok tekintetben, meg a leírásmódja sok tekintetben emlékeztet az akkori történetíróknak a munkáira. Feltehető, hogy utána járt olyan részleteknek, amiket ő nem hallott, vagy nem talált meg más akkoriban közkézen forgó Jézusról szóló történetekben. Ezek után térjünk rá magára a történetre. Az első dolog, amit meglátunk, az az, hogy Jézus születése, bemutatása teljes mértékben a törvénynek a légkörében és annak a rendjében zajlik. Pál apostol mondja a Galata levél 4. részének 4. versében Jézussal kapcsolatban, mikor pedig eljött az idők teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, s aki a törvény alatt lett. És Jézus maga is úgy nyilatkozott a Máté 5.17-ben, a hegyi beszéd kellős közepén, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. És már a születésétől fogva minden, ami benne és körülötte történik, az a törvény rendelésének megfelelően történik. Sokan felhívták már a figyelmet arra a tényre, ahogy ez a szakasz indul, azt mondja az ige, hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy két galamb fiókát. Ez Jézus családjának a szociális hátterére is utal, ugyanis, hogyha megnézzük a gyermekágyi tisztulásról szóló törvényt a Levitikusban, Mózes 3. könyvében, akkor a 3 Mózes 12.8-ban azt olvassuk, ha pedig nincs elég módja a bárányhoz, vigyen két gerlicét vagy két galambfiat, egyiket egészen égő áldozatul, a másikat bűnért való áldozatul, és szerezzen neki engesztelést a pap, és tiszta lesz. Tehát ez rámutat arra, hogy olyan szegény családból származott a test szerinti megváltó, akik nem engedhették meg maguknak azt, hogy bárányt vigyenek tisztulási áldozatként. Tehát már itt is jelentkezik az a dolog, amire majd még visszatérünk, hogy Isten letette a garast amellett, hogy ő kikkel azonosul ebben a világban. És itt utána találkozunk azzal a két emberrel, akiről egyik oldalról azt mondhatjuk, hogy nagyon keveset mond az ige, másik oldalról azt mondhatjuk, hogy nagyon sokat mond az ige. Kezdjük a nagyon sokkal. Simeonról azt mondja, hogy igaz, istenfélő ember volt, az újfordítás szerint igaz és kegyes embert mond. És ugyanez visszhangzott a Lukács evangélium elején Zakariással és Erzsébettel kapcsolatban is, a Lukács 1.6-ban, ahol azt olvastuk róluk, hogy mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, akik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Ilyen mi gyakorlott evangéliumi keresztények és Pálnak a tanításán felnövekedett emberek, egy kicsit fölkapjuk a fejünket, hogy hát nem az van megírva, ugye a Róma 3.10-ben, hogy nincsen csak egy igaz is. és hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem, mint ahogy a Galata 2.16 mondja. Érdemes ezen egy picit elgondolkozni, hogy van itt ellenmondás, nincs ellenmondás, és ha nincsen, akkor miért nincsen. Hát nyilvánvaló, hogy egyrészt, hogy nincsen ellenmondás, de azért érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen értelemben használja az igaz. Egyik esetben az igaz kifejezést, és milyen értelemben használja a másikban. Nagyon érdekes megnézni, hogy az a Pál, aki ezt a kijelentést tette, hogy nincsen egy igaz ember sem, és aki nagyon hangsúlyozta, hogy a törvény teljesítéséből soha nem juthatunk el Istenhez, és nem tudunk megfelelni az ő követelményeinek. A Filippi 3.6-ban azt mondja a saját még megtérés előtti életéről, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Aztán persze azt is hozzáteszi, hogy mindazt, ami neki korábban haszon volt, az kárnak is szemétnek ítélt, és eldobta Krisztusért. Mert rájött arra, hogy Isten nem ezt követeli tőle, nem ezt várja tőle. A Filippi 3.6-ban ez a törvény előtti igazság tekintetében fedhetetlen volt, és ugyanez fordul elő a Lukács 1.6-ban Zakariással és Erzsébettel kapcsolatban, hogy az Úr minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És mégis a kettő nem ugyanaz. Ugyanis Pál, amikor a saját megtérés előtti igazságáról beszél, akkor egyfajta farizeusi formai igazságról beszél, hogy ő törekedett betartani Isten törvényét, és ezt formailag meg is tette. És mégis később rájön, hogy ez nagyon-nagyon kevés volt. Mert ez nem mentette meg őt attól, hogy az egyház üldözője legyen, hogy embereket börtönbe vessen, és üldözze azt a Jézus Krisztust, akivel később személyesen a látomás formájában is betalálkozott. Az az igazság viszont, amit nagyon sok ószövetségi szenttel kapcsolatban elmond az ige, és én úgy érzem, hogy ide tartozik Simeon, ide tartozik Zakariás, ide tartozik Anna, vagy többen, akikkel kapcsolatban az ige kijelentők igazak voltak, az ahhoz az üttörténeti háztartáshoz tartozó igazságot jelentette. Ugyanis mindaddig, amíg Isten nem adott teljes kijelentést Jézus Krisztus személyében arról, hogy ő hogyan képzelte el, és hogyan viszi véghez a megváltást, addig egyetlen egy próféta soha nem mondta senkinek, hogy ne próbáld betartani a törvényt. Az egy másik kérdés, hogy aki igazán járt Istennel, az érezte, tudta azt, hogy nem tudja betartani a maga teljességében a törvényt, ezért volt szükség azokra a mindig újra és újra megújuló áldozatokra, amelyek az akkori háztartásban az akkori Isten követő ember számára lehetővé tették a megtisztulást. A zsidók leveléből tudjuk, hogy ez nem volt végleges, ez újra és újra be kellett mutatni, és hogy Jézus áldozata ezt bizonyos értelemben eltörölte. Mégis, aki, és ez egy nagyon jellegzetes dolog, ezt is azt hiszem McIntosnál olvastam, hogy amikor elkészült a figyláda, abban belekerült a törvény, ami elpusztította volna Izraelt. És mi került rá? A láda fedele, amit úgy hívtak, hogy a kegyelem királyt volna. Tehát Isten maga rejtette, tehát azért volt elkülönítve a törvény, és Istennek az igazságtevő hatalma azért volt elkülönítve, betéve egy megközelíthetetlen szentélybe, mert ha az nyilvánult volna meg, Izraelnek el kellett volna pusztulnia. És ezért kellett Mózesnek is azt mondani, amikor Isten azt mondja, hogy eltörlöm ezt a népet, de téged megnépé teszlek, hogy inkább engedj. No, de nem erről szeretnék hosszasan beszélni, csak megemlítem, hogy itt egy olyan igazságról van szó, ez az ószövetségi embernek az igazsága, amelyik a törvény betartását célnak tekinti, de nem eszköznek. És hogyha megnézzük azt, hogy például mit ír az 51. Zsoltár végén Dávid, a már megújult éggel, földdel és Isten új uralmával kapcsolatban, hogy akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak neked tulkokkal. Ezt annak a Zsoltárnak a végén mondja, ahol az elején kimondja, hogy a jelenlegi tulajdonképpen nem teljesíti be ezt a funkciót. Tehát vegyük tudomásul, hogy a mi ősztörténeti korszakunkban, tehát az eklézsia, a gyülekezet korszakában egy olyan kiélezett feszültség áll fönn a kegyelem és a törvény között, ami tulajdonképpen bizonyos értelemben sem a mi korszakunk előtt, sem a mi korszakunk után nem fog fönnállni. Tehát ez a kérdés, a kegyelem és a törvénynek ez a hihetetlen, kiélezett ellentéte, amit Pál apostol ennyire kihangsúlyoz, ez a kegyelem korszakának a jellegzetessége. Az ószövetségi ember törekedett betölteni a törvényt, tudta, hogy nem megy neki, de mégis olyan imádattal és tisztelettel fordult Isten törvénye is a szertartás rend felé, ami számunkra, pogányokból lett keresztények számára, talán még egy kicsit idegen is, de legalábbis furcsa. A zsidó ember, még hogyha betér is az egyházba, a számára ezek akkor is mást jelentenek, hihetetlenül többet, mint nekünk, mert ő ebben nőtt fel. De térjünk vissza Simeonra. Az a tény, hogy az ige úgy beszél róla, mint igaz emberről, és azt is hozzáteszi, hogy Isten, azt is hozzáteszi, hogy rajta volt a Szentlélek. Erre már mindjárt még egy kicsit részletesebben visszatérek. Ebből sejthetjük, hogy Isten jóvá hagyta az ő életét, szerette, kedvelte, és ígéret, személyes ígéretet adott neki, és a lelkével személyesen irányította. Ez a rajta volt Isten lelke, ez megint egy tipikusan ószövetségi megfogalmazás. Az új szövetség idején, a gyülekezet korszakában azt olvassuk, hogy Isten lelke bennünk lakik. Tehát tulajdonképpen még a pünkösdi időben is, amikor kitöltetett rájuk a Szentlélek, az még mindig egy fölülről lefelé, és nem a bentlakás. A bentlakás az a gyülekezeti korszaknak a terméke. Nagyon érdekes egyébként megnézni, hogy a János evangéliumában, egy pillanat, mindjárt megkeresem a kiírt igét. A János 7.7-ben azt hiszem, ilyen János 7.39, ahol azt mondja az ige, akkor még Jézus Krisztus bőven itt járt a Földön, hogy mert még nem volt Szentlélek, mivel Jézus még nem dicsőítetett meg. Ez alatt nem azt érti, hogy a Szentlélek nem létezett, hiszen az Ószövetségben nagyon sok helyen hivatkozik rá az ige. Abban a formában, a bentlakás formájában, ahogy a hívő emberben a megtérés után beköltözik, és egész életében benne lakik a Szentlélek, abban az értelemben nem volt Szentlélek. Az Ószövetségben gyakran találkozunk ezzel, hogy rászáll Istennek a Szent Lelke. Mondhatnánk azt is, hogy birtokba veszi. Állítólag ennek nem jártam utána pontosan etimológiailag, olyan kifejezések is szerepelnek az Ószövetségben, hogy nem az ember ölti föl Isten szent lelkét, hanem Isten szent lelke ölti fel azt az embert, akire rászáll. Ez nem megszállottság, félreértés ne essék, de Istennek egy másfajta működésmódja. És az Ószövetségben joggal fél az, akire Isten lelke rászállt, hogy el is mehet róla. Ugye az 51. Zsoltárban azt írja a Zsoltáros Dávid, hogy a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Az új szövetségben ennél jobb ígéreteknek a birtokosai vagyunk. De valószínű, hogy Simeonra, mint ahogy nagyon sok ószövetségi szentre, ugyanebben az értelemben szállt rá Isten lelke, vele maradt, szemmel adhatólag egész életén keresztül ígéreteket adott neki és vezette. És igazából nem tudjuk, hogy Simeon mikor kapta ezt az üzenetet, mikor kapta ezt az ígéretet Istentől. Lehet, hogy fiatal korában. Lehet, hogy egy évvel előtt nem tudjuk. De mondjuk kételezzük fel, hogy fiatal korában kapta. Ez az ígéret neki nem egy valamikori emlék, nem egy szóbeszéd, ez egy napi valóság volt. Ő napról napra úgy élt és úgy járt, hogy várta azt, neki Isten megígérte azt, hogy ő nem hal meg addig, amíg nem látja az Isten Krisztusát, a Messiást. És ez az élő reménység, ezt tartotta meg egész öregkoráig. És hányan vagyunk úgy, hogy hát igen, történt velünk valami, fiatalkorunkban megtértünk, Istentől ígéreteket kaptunk, aztán valahogy úgy elhalványul, elérdektelenedik, elnyomja millió dolog. Hát azt már régen mondta Isten, hát ha nem is úgy gondolta. És akkor olyan élettelenné válik az egész életünk. Ez az ember ez nem így volt vele. Ő napról napra várta. És benne is fölmerülhetek a kétség, hogy hát uram, már öregszem. Hát látod, hát most már bármikor meghalhatok. Most mi lesz ezzel az élettel? Ugye Ábrahám életében is láttuk ezt a harcot, hogy ő is Istennek a személyes ígéretére vártotta a fiával kapcsolatban. De ez az ember, ez azt az ígéretet kapta, hogy nem fog meghalni, amíg nem látja Isten Krisztusát. És ahogyan Erzsébetnél láttuk, aki azt mondja, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki, ez a Lukács 1:45-ben van, ugyanez érvényesült Simeonnak az életében is. És az, hogy az ő kapcsolata élő volt Istennel, azt mutatja, hogy meghallotta azt az üzenetet is, hogy neked most kell a templomba menned. És nem csak azt az ajándékot kapta meg, hogy látta az Úr Jézust, látta a Messiást, hanem azt is, hogy profétált róla. De erre majd még egy picit szeretnék visszatérni. És az is nagyon érdekes egyébként, ahogy azt mondja, hogy Simeon megáldja Máriát és Józsefet meg a családot. És ugye a zsidók levelében azt olvassuk, hogy vita nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Tehát ez az ember valahol szellemi rangban nagyon fönt volt. Ugye a katolikus egyházban szokás Máriára úgy tekinteni, mint valami szinte nem emberi lényre, mint valami égi királynőre. Az ige nem ezt mondja róla. Az ige azt mondja róla, hogy egy alázatos asszony volt, egy alázatos hívő asszony, aki engedelmeskedett Isten szavának. Azt olvassuk itt is, hogy csodálkozással hallgatják, amit Simeon mond a gyermekről. És azt írja az angyallal kapcsolatban is, meg a pásztorok beszédében, és a szívében megőrizte és forgatta azokat, amiket a gyermekkel kapcsolatban mondtak neki. És amikor az Úr Jézus később, éppen 12 éves korában azt mondja, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom, tehát tulajdonképpen kiigazítja a szüleit, igazolja utána hazamegy velük és engedelmeskedik nekik. De ezekben a dolgokban Mária tudta a helyét. És ebben példaképünk valóban. De mielőtt visszatérnünk arra, hogy mit is mondott Simeon, még egy pár szót szeretnék mondani Annáról, aki Fánuel leánya volt Áser törzséből. Ez csak egy érdekesség egyébként, hogy nagyon sokan kicsit sematikusan, de Biblia kommentárokban is lehet találni, hogy 10 elveszett törzs. Ja, és akkor arra gondolnak, hogy tulajdonképpen Júda is Benjamin törzse maradt meg, a többieket elvitték fogságba. Hát ez a hölgy az Áser törzséből volt, jó néhány száz évvel később. Tehát volt maradék még azokon a területeken is, ahonnan az asszírok előbb elvittek fogságba embereket. De ez lényegtelen. Tulajdonképpen az is lényegtelen, hogy hány éves volt, mert ez a 84 éves, a Károly úgy fordítja, hogy 84 éves özvegy. Tehát nem tudjuk, hogy igazából ő volt 84 éves, vagy az özvegysége volt 84 éves. A utóbbi egy kicsit nekem hihetetlennek tűnik, bár elképzelhető, hogy aki hajadonságától elég korán mentek férjhez a hölgyek abban az időben, 7 évig élt a férjéből, és még 84 év emberi kor végső határa, nem tudom, de az valószínűleg az eredeti görögben olyan lehet a formula, hogy azt a 84 évet az illető korára is lehet érvényesíteni, meg a özvegységére is, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ővele kapcsolatban még csak azt se tudjuk, hogy ígérete lett volna, azt se tudjuk, hogy profétált volna, hanem ebben más dolgot tudunk róla. Azt mondta, hogy nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal. Tehát ő is egy olyan valaki volt, Simeonhoz hasonlóan, Simeonról egyébként azt mondta, hogy várta Izrael vigasztalását. Tehát mind a ketten Isten szabadítását várták, és ezért voltak igazán. Tudták azt, hogy nincs itt a Kánaán, már ebben az értelemben, szellemi értelemben, tudták azt, hogy még valami sokkal nagyobb dolog vár rájuk, a népükre, az egész világra. Ezt várták, bíztak Istenben, imádkoztak hozzá és szolgáltak. De annával kapcsolatban is biztosak lehetünk abban, hogy egyrészt nyilván nem véletlenül kerül Simeon mellé. Tudjuk azt, hogy azt leírja az ige, hogy beszélt róla már, mint Jézusról és Jézus születéséről másoknak. És nyilván Isten az ő életét is valamilyen módon értékelte, hogy ezt a kiváltságot megadta neki. Csak úgy felteszem a kérdést, hogy mi mást tudunk ennek a két embernek az életéről? Azt mondom, hogy szinte semmit. Nagyon gyakran fordul elő velünk hívő emberekkel, hogy szívesen olvasunk egy Mózesről, egy Józsuéról, egy Dávidról, egy Jonatánról, a hithősökről, és azt mondjuk, hogy hát igen, ez egy élet volt. Ez megérte, ezek letettek valamit az asztalra. Vagy mondjuk azt, hogy hú, hát én szeretnék olyan életet élni, mint Pál. Mondjuk azért megköveztetni háromszor, nem szeretnék, meg nem szeretnék éhezni, meg nem szeretnék sok mindent, amint Pál végigment. De mégis valahogy az van az emberben, hogy hát ha már odaadtam mindenemet Krisztusért, akkor legalább legyek nagy az Isten országában. Legalább mondhassam azt, hogy az én szolgálatom hatására ennyien és ennyien tértek meg, ennyit és ennyit tudtam oda tenni Isten oltárára. Még akár alázottam is. Ezek az emberekből nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy várták Isten szabadítását, kitartottak Isten mellett, hittek benne, várták az ígéretek beteljesedését, és szolgáltak. Semmi többet. És ezt azt hiszem, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ma is közöttünk is lehetnek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy elmúlt az életük tulajdonképpen, anélkül, hogy bármi nagyot letettek volna az asztalra. Megöregedtek, özvegyek, egyedülállók, szerencsétlenek, millió bajuk van. És azt lehet mondani, hogy itt van két olyan ember, akiknek Isten az életét jóvá hagyta. És semmi más nem tudunk róla, csak azt, hogy hittek Istenben, és várták az ő ígéretének a teljesedésére. Tehát azt hiszem, ez egy olyan üzenet, amit mindannyiunknak érdemes végig gondolni. Mit kergetünk? Nagy életet hívőként? Nagy szolgálatot? Vagy azt, hogy Isten rólunk is elmondhassa, hogy ez az ember, ez igaz ember volt, mert várta arra, hogy én megmentsem őt. És azért egy pár szót beszéljünk arról is, hogy mit is mondott Simeon ebben a proféciában. Simeon is egy azok közül a Jézus születése körül élt emberekből, akiknek Isten kijelent valamit, ami szemmel nem látható. Ez igaz volt a pásztorokra, bizonyos értelemben igaz volt a bölcsekre, akiket a Máté evangéliumában láttunk. Igaz volt Simeonra, igaz volt Annára. Nekik Isten kijelentett valamit, hogy ez a kis gyermek, aki semmilyen fizikai tulajdonságában nem különbözött egy más megszületett gyermektől, ez Istennek a szabadítója, ez a messiás. Nagyon valószínű, hogy ezek az emberek nem tudták, hogy mi mindent hordoz ez a messiás kifejezés magában. De amit az Ószövetség alapján tudni lehetett a messiásról, azt tudták, hitték, elfogadták és hirdették. És méghozzá nem csak azt a részét, és ez nagyon érdekes, ahogyan Simeon az egész bemutatását kezdi, nem is azt hangsúlyozza ki, ami az elótáknak vagy másoknak nagyon fontos volt, hogy a messiás meg fogja menteni Izraelt a római idából, és a világ uraivá teszi őket, hanem azt mondja, meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Tehát még csak nem is teszi Izraelt előre. Holott nyilvánvalóan ők, akik a római iga alatt éltek, nekik ez egy nagyon-nagyon szorító, nehéz, komoly probléma volt. hogy Isten nem lehet szabadon imádni, hogy külföldi uralom alatt vannak, hogy pogányok körülmetéletlenek, ugrálnak körülöttük és dirigálnak nekik. Nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy Istennek van egy terve, Isten meg fogja váltani a világot, és ez most megvalósult, közelbe ért. Ugye János is azzal kezdte a prédikását, hogy elközelített az Isten országa. Jézus Krisztus személyében természetesen elközelített Istennek az országa. És nagyon hűségesen idézi Simeon Ézsaiásnak azt a mondását, hogy a pogányok világosságára rendelte a messiást. Tehát ezt is tudta és hirdette. És lehet, hogy ezek az emberek közül, akik itt a gyermekség történetekben szerepelnek, sokan már fizikailag meg sem érték Jézus Krisztus feltámadását, tehát nem biztos, hogy ők abban az értelemben lettek hívők, mint mi, vagy nem hallották Pál tanítását a feltámadással kapcsolatban, de mégis mindazt hitték, amit Isten addig a messiással kapcsolatban kiáltott. Ez az üdvtörténeti jellegű üzenet, ami nagyon fontos. De van egy másik üzenet, ami viszont nagyon személyes, és ez itt és most szól mindannyiunkhoz. Különösen azokhoz, akik még nem találkoztak vele. Azt mondja az ige, a Simeon, hogy a messiás jelként jött, akinek ellene mondanak. És kevés ennél jellemző dolog van Jézus Krisztussal kapcsolatban. Jézus egy olyan jel, akinek ellent mondanak. Miért? A János 7.7-ben azt mondja maga az Úr Jézus a tanítványainak, hogy titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonságot teszek felőle, hogy a cselekedetei gonoszak. Ez az oka az ellentmondásnak. Ugyanis az evangélium, a kegyelmi üzenet csak annak szól, aki tudja magáról és elfogadja, hogy bűnös. Aki úgy érzi, hogy ő jó ember, aki úgy érzi, hogy ő eleget tesz Istennek, aki úgy érzi, hogy neki nincsen szüksége kegyelemre, ahhoz el se jut a kegyelmi üzenet. És ez egy nagyon-nagyon kemény dolog. Amikor hozzáteszi Simeon, hogy a te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalók legyenek, akkor a mondat első fele úgy tűnik, hogy csak Máriának szól, hát hiszen az ő fiának az elvesztése majd a kereszten, ezt mint egy megprófétálja, és ez valóban egy asszony számára kevés borzasztó dolog képzelhető el, mint amikor a gyerekét ilyen körülmények között meghalni látja. Ilyen értelemben személyes az üzenet, de valamilyen értelemben mindenkihez szól. Aki Jézus Krisztussal találkozik, aki jel, akinek ellent mondanak, annak a lelkét bizony áthatja az élestől, és arra választ kell adni. És ebben az értelemben lesz sok szív gondolata nyilvánvaló. Dönteni kell. Vagy a saját igazságunk mellett döntünk, vagy elfogadjuk, hogy bűnösök vagyunk, és rászorulunk Isten kegyelmére a megváltásban. Már a Magnifikátban előfordul egy olyan mondat, ami Isten egész tervére, velünk való bánásmódjára jellemző, ahol azt mondja, hogy Mária, hogy hatalmas dolgokat cselekedett karjának ereje által, elszélesztette az ő szívű gondolatában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Hát ez azóta is így van. Pál apostol nem véletlenül mondja, hogy Isten semmiket választotta ki, hogy a valamiket megszégyenítse. Mindenki, aki magát valakinek tartja, akár a földi hatalma, akár a politikai befolyása, akár a pénze, akár az esze, akár bármilyen alapon, annak esélye nincsen arra, hogy Isten a közösségbe kerüljön. Tehát mindaddig, amíg az ember el nem jut oda, hogy itt van ez a Jézus Krisztus, aki mindenkinek kegyelmet kínál, és arra azt mondja, hogy nekem nem nincs szükségem a kegyelemre, az hiába volt gazdag, az hiába volt okos, az hiába volt hatalmas, hiába dirigált százezreknek vagy millióknak, akkor is üres kézzel fog elmenni. Azok pedig, akik elhiszik azt, amit Isten mond róluk, elfogadják Isten ítéletét magukra és az életükre nézve, azokat viszont jól adhatja. Ez ma is rendelkezésre áll, ez a döntés mindenkinek. És nagyon komolyan kell rá válaszolni. Tehát nagyon röviden összefoglalva két üzenetet szeretnék, hogyha elvinnétek magatokkal a mai alkalommal. Az egyik az, hogy átadott élet lehet egy nagyon szürke, kívülről nézve nagyon szürke, nagyon egyszerű élet, aminek az egyetlen lényege az, hogy valaki várja Izrael vigasztalását, Isten szabadítását, mert tudja, hogy szüksége van rá, és kitart. A másik üzenet pedig az, hogy Jézus egy olyan jel, akinek az emberi szív ellene van. És az ő üzenete éles körként járja át a szívünket, aki hagyja, és az arra adott választól függ az örök életünk. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy neked hatalmas terved volt Izraellel, az egész világgal, benne, velünk is, pogányokkal, akik úgy jöttünk hozzád, hogy semmiben nem reménykedhettünk. Köszönöm, Uram, hogy voltak és vannak hűséges emberek, akik ragaszkodtak te hozzád, és várták ezt a szabadítást. Uram, add, hogy ne a nagy dolgokat hajszoljuk. Add, hogy elfogadjuk azt, hogy kicsik vagyunk előtted. Tudjuk elfogadni azt az ingyen, kegyelmet, amit te kínálsz a halálodban és föltámadásodban. És kérlek, Uram, hogy te áld meg a mi közösségünket egymással is, te veled. Amen.